Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám úti könyvek helyett.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyek, urak! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Ezúttal Afrika középső részére fogunk majd kirándulni, elsősorban a Viktória-tó és az Albert-tó környékére, és főleg Ugandába, hiszen innen jelentkezik a világszám itt az Inforádióban. A műsor utolsó negyedében izgalmas sztorikat, kalandokat hallhatnak még Kongóról, Kongóból, úgyhogy nem mindennapi egy órát kínálhatok igazi afrikai hangulattal, tartsanak velem!
Világszám úti könyvek helyett.
Ezúttal Ugandából jelentkezik a világszám itt az Inforádióban, egészen pontosan Kampalából, a fővárosból, bár nemrég értünk vissza egy izgalmas túráról, hiszen nagyon sok hivatalos programunk volt itt. Részt vettünk például egy kórház alapkövének letételén, aztán felavattunk egy kutat, közösen az ugandai kormányzati tisztviselőkkel, és a volt pénzügyminiszter is jelen volt az eseményen, aki most a régió országgyűlési képviselője. Aztán meglátogattuk azokat a magyar orvosokat, akik önkéntes missziójuk során itt dolgoznak, de tegnap és tegnap tehát két napon keresztül igazi turisztikai show volt, hiszen az ugandai látványosságok közül néztük meg a Murchison Nemzeti Parkot és annak a vizesését, mert hogy Uganda turizmusa is egyre inkább fejlődik, van hova fejlődni, hozzáteszem, mert errefelé azért még az nem egy adekvát dolog, hogy ha van egy gyönyörű nevezetesség, mondjuk a Nílus káprázatos vizesése, akkor legyen a környékén valami szuvenírbolt, esetleg étterem vagy bolt, hanem a nagy semmi van és a természet, de hát talán éppen ez szép az egészben. És hát ezt a turisztikai gálát, ezt kombináltuk egy rally bajnoksággal is, ugyanis kedves vezetőnk Lukács Balázs, aki a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ igazgatója itt Ugandában. Tényleg olyan vezető volt, hogy mindig mindent meg szeretett volna mutatni, és ez sikerült is. Ennek ára az volt, hogy a földutakon hihetetlen sebességgel robogtunk végig, és önmagában ez egy dupla élmény volt. Persze itt Afrikában azért nem működnek úgy a szabályok, mint mondjuk az USA-ban. Ha oda elmegy egy turista, akkor még hogyha felszállunk a helikopterrel, akkor is egy 3-4 órás előadást tartanak. Például arról, hogyha lezuhan a helikopter és sétálgatunk ott az őserdőben, akkor mit csináljunk, vagy mit vegyünk magunkhoz. Hát itt semmiféle ilyen előírás nincsen, csak izgalmas kaland, főleg, hogyha az ember elmegy szafarizni. A Murchison Park ugyanis egy csodálatos safari park, ahol zsiráfok, vízilovak, krokodilok élnek, antilopok és állítólag oroszlánok is, bár oroszlánból nem láttunk egyet sem, de már meséltek róla. Magában az egész nemzeti parkban az az érdekes, hogy ott van a szélén a Nílus, amely elválasztja lényegében a többi területtől, és a nílusi hajóút, az pedig itt az igazi. Lehet, hogy nem tudjuk megnézni a fáraók emlékeit, viszont itt él igazi nílusi krokodil, sőt lehet látni is, főleg a Murchison vízesésnél, amely 45 méter magas, és a Nílus egyik legszebb vízesése. Rengeteg vízilovat is látunk, tényleg nagyon veszélyesek, úgyhogy védik a territóriumokat, nem tanácsos arra felé sétálni. Azért annyiban már feljött a turizmus, hogy itt kis hajók vannak, akár a tetejére is kiülhetünk, amennyiben aláírjuk azt a papírt, hogy minden a saját felelősségünkre történik. Legalább ez már van korábban, ugye amúgy is saját felelősségre történt minden, de papír nem volt. Hozzáteszem, azért sok mindenre kell vigyázni egy nemzeti parkban, például arra, hogy ne történjen baleset, ami fura, hogy a legveszélyesebbek közé tartoznak talán a majmok. Fábri Sándor kollégámat is megtámadta egy majom, de ez nem valamiféle vicc, hanem tényleg oda rontott rá és kitépte a kezéből a szendvicset, mert hogy Fábri úr szépen kinyitotta az autójának az ajtaját, és elkezdett ebédelni, vacsorázni, valahol a kettő között lehettünk éppen időben, amíg a kompra vártunk, majd hirtelen előtört az erdőből egy majom, és kitépte a kezéből a szendvicset, majd elszerelt vele. A majmok egyébként annyira elszemtelenedtek, hogy néha ráugranak az autóra, és be is másznak, hogyha nincsen felhúzva az ablak, és elviszik a dolgokat, hogyha valami tetszik nekik, úgyhogy erre igencsak vigyázni kell. Hogyha ezen túltesszük magunkat, akkor tényleg káprázatos a vadvilág, gyönyörű a szavanna, és tipikus afrikai a táj, tehát Ugandának ez a része még tényleg ilyen érintetlen csoda. Mindenképpen érdemes eljönni, hogyha valaki turistaként érkezik ide. Vannak szállások is, mi például a Nile Resort Gardenben voltunk, de van több is, lehet bőven válogatni. Faházak vannak, néha egy kicsit akadozik az áram, hiszen generátor szolgáltatja az elektromos áramot, de az étkezés csodás, és hogyha alaposan behúzzuk a szúnyoghálót, meg használjuk a sprét, akkor különösebb baj sem lehet. Viszont itt van a Nílus, és a Nílus túlpartján pedig békésen legelésznek az elefántok. Csodálatos látvány, miközben fogyasztjuk mondjuk a finom kapucsinót. Nem csak ez a szép Ugandában, hogyha valaki turistaként érkezik ide, hanem meg lehet nézni a Nílus forrását is. Ami a meglepő, hogy ez nem egy egyszerű forrás, mint amikor elmegyünk a Fekete erdőbe, és akkor megnézzük, hogy mit csinál ott a Duna, hanem rögtön már egyszerre hatalmas folyammá kezd el dagadni a Nílus. Tehát nincsen kis Nílus szinte, hanem csak rögtön nagy Nílus van, úgyhogy a víz halom közepére építettek facölöpökön álló kis házat, és ezeket a házakat lehet megnézni, mert hogy egy nagy tábla hirdeti, hogy itt a házaknál van a Nílus forrása, teljesen a Victoria Nílusé, mert hogy a vízgyűjtő területe óriási, a több mint 6000 km hosszú folyamnak. Van egy haltenyészeti telep, itt ide is elviszik a turistákat, mert persze megint csónakkal haladunk, és megyünk egy szép kis kört a Nílus forrás vidékén, ez is komoly turisztikai nevezetesség. Érdekes, hogy főleg helybelieket láttunk errefelé, mert hogy az iskolásokat is elhozzák ide, hogy megnézzék ezt. Ha már a turisztikai nevezetességeknél tartunk, a gorillák, a hegyi gorillák még nagyon fontosak, hiszen komoly expedíciókat szerveznek a hegyi gorillák megtekintésére, és a turisták is benevezhetnek erre. Kicsit fárasztó, de csodálatos élmény. Ami pedig még újdonság, az az egyenlítő város, az Ekvátor nevű település. A világban számos helyen megépítették az egyenlítőt, de Afrikában nem, hiszen az egyenlítő az afrikai országok közül nagyon sokon áthalad, de itt Ugandában csinálták meg úgy, hogy fel is festették egy kis darabon, hogy hol van az egyenlítő. Hozzáteszem, az igazán profi egyenlítő város, ez a Ciudad Mirad del Mundo, ez Dél-Amerikában, Ecuadorban található, és a helybeliek úgy tartják, hogy annyira híres ez a világ közepe város, mint a római Kolosseum, vagy a pízai Ferdetorony, vagy a New Yorki szabadságszobor. Hát szerintem még egy kicsit annál odébb van, de szép az biztos. Ennyire azért nem profi még az ugandai Ekvátor település, de az kétségtelen, hogy már vannak szuvenírboltok, és oklevelet is kapunk arról, hogy az egyenlítőn jártunk, ahol egyébként pár százalékkal kisebb a testsúlyunk, tehát érdemes magunkkal mérleget hozni, és akkor ez lesz a hivatalos adat. Amit még megmutatnak, az a víz lefolyása, ugyanis van három kis vízlefolyó, és először az északi féltekén megmutatják, hogy az óra járásával megegyező irányban folyik a víz le, aztán megmutatják, hogy a déli féltekén onnan 20 méterrel az óra járásával ellentétesen folyik le a víz, és akkor utána pedig leöntik a vizet az egyenlítőn, ahol semmi nem csinálja azt, mint a kádban, tehát hogy elkezd tekeregni, hanem szépen hop-hop-hop lefolyik. És ez nagyon érdekes volt számomra, úgyhogy amikor majd lefürdök és a fürdőkádból leeresztem a vizet, akkor mindig az Ekvátor nevű ugandai településre fogok gondolni, és már azt is tudom, hogy bizony attól függ, hogy merre folyik a víz a lefolyóba, hogy éppességgel melyik féltekén vagyunk. Ez tehát az Ekvátor település élménye, ennyit szerezhetünk itt, mert megnézhetjük azokat a kis faházakat, amelyek Magyarország tiszteletbeli konzuljának tulajdonában állnak, ugyanis Gordon Vavamuno, aki Magyarország tiszteletbeli konzulja, komoly üzletember, és itt is vásárolt területeket, és ezeket bérlik aztán a szuvenír árusok. Találkoztunk a konzullal, és tényleg hihetetlenül érdekes ember, volt bankja, szállodája Kampalában és két másik városban, övé volt Uganda legnagyobb rózsaültetvénye. Aztán sokszor járt Magyarországon is, és nagyon sok üzletben segítkezett, például Uganda vásárolt 100 darab autóbuszt is Magyarországtól, és régebben nagyon sok más üzletet is koordinált. Jelenleg a helyi Mercedes dealer cégnek az elnöke, de ezen kívül vizet is gyárt, bár az igazi nagy biznisze az a rendszámtábla gyártás, hiszen ő gyártja azokat a rendszámtáblákat, amiket aztán az ugandai autókra felhelyeznek. Mert arra azért vigyáznak, hogy rendszámtábla legyen, egyébként pedig az idős autók csörögnek, morognak, senki nem foglalkozik vele, legyen meg a hivatalos papír, utána ha szétesik, az a mi bajunk. Mert hát azért néha vigyázni kell az autókkal, mert Lukács Balázs barátom is mesélte, a HTCC, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ irodavezetője, hogy amikor megállt az egyik benzinkútnál, és odaengedett egy szerelőt az autójához, akkor hát először nem készült el időre, de hát tudjuk jól, hogy az nálunk is van így. Aztán amikor meg elkészült, és végül is el tudott jutni Kampalába a benzinkúttól az autóval a derék autószerelő, akkor körülbelül egy olyan 15 percig volt jó, és utána légbe leégett az egész motor. Úgyhogy azért itt sem tökéletes az autószerelés, de hát ez ugye a legnagyobb bajunk, hiszen végül is meleg van, kellemes gyönyörű környezet itt Ugandában, és egy kicsit szabadnak érzi magát az ember. Hölgyek, urak, innen folytatjuk majd a hírek után a műsort, maradjanak továbbra is velem.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Óra 16 perc. Jó napot kívánok, Tancsa Emma vagyok. Orbán Viktor miniszterelnök beszédével zárul a 26. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor. A kormányfő válaszol a hallgatók kérdéseire is. A miniszterelnök beszédében azt mondta, jól látható, hogy Európa nem tudja megvédeni határait. Hangsúlyozta, eddig Észak-Afrika képes volt megvédeni Európát, de ez a térség összeomlása után már nem képes erre, és most milliók készülnek arra, hogy északabbra Európába költözzenek. Megdőlt az országos és a budapesti hőmérsékleti minimum rekord. Az országos meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint hajnalban eddig a legmelegebbet 24 Celsius fokot 1988-ban Bábolnán és Szeghalmon mérték. Tatán most 25,2 fok volt. A fővárosban szintén 1988-ban volt ezen a napon a legmelegebb az éjszaka 21,6 fokkal. Lágymányoson most 24,8 Celsius fokkal új minimum rekord született. Délelőtt még túlnyomóan napos idő lesz, délutántól záporzivatar alakulhat ki felhőszakadással, jégesővel. Az erős szél helyenként viharossá fokozódik, napközben 36, késő este 28 fok várható.
Inforádió. A tárgyilagosság szerethető.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
További kellemes napot kívánok Önöknek, hölgyek, urak! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető, és továbbra is Ugandából jelentkezik a Világszám itt az Inforádióban, mégpedig a Magyar Kulturális és Kereskedelmi Központból, Kampalából, a fővárosból, és az biztos, hogy nagyon sokat szervez ez a központ, és segíti a magyar vállalkozóknak a piacra jutást, meg a piackutatást. Voltam például egy mintagazdaságban, ahol a helybeliek megnézhették, hogy mi Magyarországon milyen izgalmas termékeket gyártunk, hát persze nem mindent, de nagyon sokfélét, és magyar pálinka is készül már itt Ugandában. Mellettem pedig a képviselet igazgatója, Lukács Balázs, és sokat beszélgettünk arról, hogy azért piackutatásra nagyon sok igény van, lehetőség is rengeteg van itt Ugandában, hiszen még azért nincsenek annyira ott a multicégek a piacon. Egy magyar vállalkozónak mennyire lehet esélye itt bármire is?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Nem csak magyar vállalkozóknak, hanem magyar cégeknek, magyar technológiával rendelkező és magyar szolgáltatással rendelkező embereknek is keresni valója van itt Ugandában. A piac folyamatosan bővül, a piac elérhető és nagyon könnyen használható. Mindenképpen azt javaslom, hogyha ilyenre vállalkoznak, akkor valami olyan rendszeren keresztül próbáljanak az afrikai államokba vagy országokba kerülni, mint például a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ, mivel helyi partnerekkel és helyi szakemberekkel felvértezve tudunk olyan piackutatással és olyan segítséggel piacra juttatni különböző szolgáltatásokat, mint említettem, és akár termékeket, ami biztonsággal megállja a helyét, és előre tudni fogjuk azt, hogy ez a termék ez itt működni fog, és hogy menni fog.
Ami azért nem könnyű, főleg a biztonság, mert valaki először megérkezik Kampalába, vagy elmegy vidékre, akkor azért azt látja, hogy kicsit kaotikusnak tűnik a helyzet. Hozzáteszem, aki már volt más afrikai országban, mondjuk Kongóban, vagy bárhol máshol, azt látja, hogy itt milyen rendezett a helyzet, tehát ez eléggé viszonylagos.
Igen, ez Uganda a Kánoán, én azt tudom mondani, hogy az általam ismert közép-afrikai államok közül Uganda kiemelkedően pozitív és nagyon jól kezelhető és nagyon jól élhető állam. Központi fekvése akkora pozitívum, hogy ezzel elérhető akár 110-140 millió ember itt a környező államokban. Így tényleg egy akkora hatalmas piac, ami vonzó lehet bármilyen vállalkozás számára.
Most térjünk át egy kicsit könnyedebb témákra. Hogyan lett képviseletvezető? Hiszen beszélt arról, hogy tényleg ismeri a közép-afrikai országokat. A magánbeszélgetésben elmondta azt is, hogy azért voltak izgalmas kalandok is Kongóban. hogyan került ide? Hogy most végül is itt ülünk egy izgalmas kertben, a kereskedelmi központ kertjében, de azért Afrikát már eléggé bejárta előtte.
Igen, hát az én történelmem Afrikában az évekkel, a 10-11 évvel ezelőtt kezdődött, és én Kongóban kezdtem, és most utólag visszanézve Kongó volt talán az egyik legszerencsésebb, de a legszerencsétlen választás is, mivel Kongó iszonyatosan elmaradott, és iszonyatosan, hogy mondjam, a szint alatti államok közüli talán, ahol minden nap meg kell küzdeni az életben maradásért, és nem feltétlen arra gondolok, hogy ott meg akarnak ölni, hanem
de akár az is.
Még az is előfordulhat, de nem akkoriban még nem voltak agresszívak, és ez talán a nigériaiak és a dél-afrikaiak kezdik bevinni mindig ezekbe az államokba a crime-ot, a bűnözést. De meg kellett küzdeni a rendőrökkel az utcán, meg kellett küzdeni az utcagyerekekkel az utcán, és nem fizikailag értem, hanem mindig folyamatosan piszkálással, nyomással, valahogyan pénzt akarnak kicsikarni az emberből, és ez ugyanúgy vonatkozik a hivatali életre is, és ez Kongóról beszélünk most. Ugyanez nem jellemző Ugandára. Itt kényelmesen, nyugodtan lehet érni, szabályok között a rendőrök érdekes módon betartatják és be is tartják a szabályokat, még azokat is, amik rájuk vonatkoznak. Az utcagyerekek nem terrorizálják az embereket, itt senki nem piszkál senkit, nyugodtan lehet élni és nyugodtan lehet dolgozni. És az üzleti életben ez kifejezetten nagy előny, hogy az ember alaphelyzetben jól érzi magát.
De azért benne van itt is a pakliban az, hogy van az európai idő, meg az afrikai idő. Az afrikai idő az, hogy sosem akkor történik a dolog, amit megbeszélünk, hanem mondjuk jóval később, vagy másnap, vagy bármikor.
Igen, de ez át lehet szellemülni, és át lehet állni erre. És már eleve úgy lehet a programokat, mint ahogy mi utaztunk, ugye, illetve próbáltunk utazni vidéki területeken is a Safari Parkban, hogy előre meghatározzuk, vagy aki tervezi ugye ezt az útvonalat, akkor meghatározza, hogy mondjuk afrikai idő szerint ez az idő, és európai szerint meg az idő, amiben találkozunk, vagy amiben tervezzük az útvonalunkat.
Az infrastruktúra az mennyire jó Ugandában? Láttam aszfaltozott utakat is, de azért nagyon sokat mentünk földuton, és ilyen nem is föld volt, hanem vöröses homok végig mindenhol belepte az autókat, állandóan le kellett mosni, meg olyan is előfordult, hogy a parkban szinte ilyen nádasszerű valamilyen növényen haladtunk keresztül a vadonba.
Folyamatosan fejlődik az infrastruktúra, és nagyon szép, nagyon jó utakat építenek, mind európai cégek, mind kínai cégek, leginkább itt kiemelném, hogy a kínai cégek nagyon gyorsan építenek, és nagyon fontos az ország infrastruktúrája és fejlődése szempontjából. Viszont természetesen azért a vidéki területeken is Uganda azért nem egy kis ország, ott még mindig földutakon és murvás utakon járhatunk. Amerre mi jártunk, azok általában turisztikai célpontok, de még nem annyira fejlettek és aktívak. Nem jön annyi turista, mint amennyit elbírna még ez az ország. Ugye mindenki inkább Kenyát vagy Tanzániát választja safari szempontból, de nem ismerik Ugandát és Uganda szépségeit, gyönyörű területeket lehet itt bejárni. Az ország nyugati felén például ott a Mont Renzori, ahol tökéletes szerpentineken és gyönyörű szerpentineken nézhetjük meg a közép-afrikai hasadékvölgyet saját szemünkkel, vagy elmehetünk keletre például a Mont Elgonhoz, ahol a Sipi vízesést tekinthetjük meg. Északon megnézhetjük a Safari Parkot, ahol mi voltunk, a Murchison Nemzeti Parkot, ahol egy Nílus delta vidéken gyönyörű hegyekkel, háttérben hegyekkel élvezhetjük akár még az Albertónak is a szépségét.
Persze azért óvatosnak kell lenni, hiszen láttam azt a képet, amikor az egyik turistának leharapta a bal lábát a krokodil, tehát vigyázni kell mondjuk a fürdéssel is.
Igen, a Victoria tóban élnek krokodilak, és ezt soha nem szabad elfelejteni. Ez egy álló víz, senkinek azt sem javaslom, hogy fürödjön benne, bár megteszik nap mint nap többen, és azért a túlélési arány még mindig jó. Egy Balaton Sound-szerű strandon, ahol koncertekkel és hétvégi programokkal teszik a Kampalából Entebbébe átugró embereknek, fiataloknak általában a hétvégéit nagyjá és élvezhetőbbé. Ott történt ez az eset, amiről az előbb szó volt. Egy turista valószínűleg bement a vízbe, és egy krokodil elvitte az egyik lábát. Az egyik barátunk ott volt, és arról küldött egy képet, ezt mutattam meg, hogy azért óvatosan kell mennünk, és óvatosan kell lennünk akárhol Afrikában, mert nem tudhatjuk, hogy éppen hol mi vár ránk, és mi lesz ránk. De nem jellemző azért az, hogy itt nap mint nap krokodilok támadnak és esznek meg embereket. Persze vidéken vannak olyan területek, ahol igen. De mi turisták, vagy mi Európából valószínűleg nem fogunk ezzel találkozni.
Azt hiszem, hogy a törzs hallgatóim ezt pontosan tudják, tehát nem hiszem, hogy megrettentek volna. minden utazásnak van egy bizonyos kockázata, és azért, hogy valaki Afrikába jön, akkor tényleg vigyázni kell arra is, hogy ha maláriát kap, akkor például hamar kezeltesse 3-4 napon belül, meg arra is, hogy ne csípje meg a tetszelégy, mert az álomkor is izgalmas lehet. De az kétségtelen, hogy mindezek a veszélyek is eltörpülnek az élmény mellett, hiszen hatalmas dolog itt Afrika szívében megnézni a tájat, és egy kicsit más. Tehát itt még igazán lehet utazni. Azt mondta az egyik barátom, hogy Afrika már az utolsó olyan kontinens, azon belül is ez a középső rész, például Uganda, ahol még igazi kalandornak érezheti magát az ember, vagy igazi felfedezőnek, ki mit szeret, és van mindenre lehetőség. De hát persze a másik oldalon a helybérieknek meg azért nem könnyű, az egészségügyi ellátásról csak annyit, hogy elmondta nekem a volt pénzügyminiszter, aki országgyűlési képviselő jelenleg, és ott volt az ugandai magyar kórház avatásán, hogy ott, abban a régióban 1 millió emberre 10 orvos jut, ami nagyon-nagyon kevés, és hát hogy milyenek az orvosok, itt ül mellettem Kidada Kamilla, aki Magyarországról érkezett ide az orvosmisszió tagjaként, melyet a Magyar Afrika Társaság szervezett, és milyenek a helyi kollégák?
A helyi kollégák tudásban más szintet képviselnek, mint a magyar kollégák, és az ellátás is jóval alacsonyabb szinten folyik. Úgyhogy, hogyha a rádióhallgatók szeretnének Afrikába utazni, én inkább azt javaslom nekik, hogyha bármi bajuk történne, akkor keressenek meg egy európai orvost.
Még itt ráolvasással működik, vagy hogyan?
Vannak helyi mágusok is, és ugyanúgy vannak kórházak persze, szakemberekkel, akiknek viszont a tudása más, mint az otthoni kollégáké, és már szisztéma szerint is gyógyítanak, amelyek sokszor nem felelnek meg a helyi guideline-oknak.
Rengeteg embert gyógyítottak itt az orvosmisszió tagjaként, naponta talán 100-at is a legkülönbözőbb vidéki településeken. Mi volt a legdurvább eset?
Hát igen, összesen legalább 2500 beteget néztünk meg ez a 3,5 hét alatt. A legdurvább esetek talán kisgyermekek voltak, akik maláriában szenvedtek, és bizony ezek az esetek már nem 3 napja álltak fent, hanem sokszor hetek óta, és sok gyermeket szinte eszméletlen állapotban hoztak be, teljesen kimerülten, vagy esetleg lázgörcsben, amik elég ijesztőek voltak első látásra, de szerencsére az azonnal megkezdett antimaláriás terápia és infúziós kezelésnek köszönhetően a gyerekek fél napon belül már reagálóképesek lettek, és tudtak beszélni, és egyáltalán visszatért beléjük az élet.
És hogyha nem jöttek volna a fehér orvosok?
Hát ez egy jó kérdés. Akkor vagy a helyi mágusokhoz kerültek volna, vagy pedig akár meg is halhattak volna. Mert errefelé az élet nem ír olyan sokat, mint otthon, és bizony el tudom képzelni, hogy sokan csak úgy meghalnak, bármiféle segítség nélkül.
Itt van mellettem Fischer Dániel is, aki szintén az orvosmisszió tagja, és ott voltam a belőnévő település mellett az egyik kis hát kórházban, a rendelőben, nem tudom, hogy minek hívjam, de ott dolgoztak a magyar orvosok, és ott még műtétre is sor került. Ez milyen volt?
Hát mindenkit üdvözlök. Szép napot kívánok. Hát igazság szerint ez egy nagyon pici kis sebészeti beavatkozás volt, amire sor került. Egy tájogot ürítettünk ki. Gyakorlatilag erre azért volt szükség, azért kellett ezt nekünk megtenni a helyszínen, mert a helyi viszonylatokban bármilyen beavatkozásért vagy diagnosztikai kivizsgálásért keményen fizetni kell. Bár hivatalosan az egészségügy ingyenes és mindenki számára hozzáférhető bármilyen biztosítás nélkül, ez gyakorlatban mégis úgy történik, hogy gyakorlatilag bemutatkozás helyett már pénzt kérnek az egészségügy dolgozók. Úgyhogy amit tudtunk, kompetenciákon belül megcsináltunk, és ez a kis beavatkozás is ebbe a tárgykörbe tartozik.
Fodor Réka is itt van még, már a múltkori műsorban hallhattak vele beszélgetést, azóta viszont láttam jó néhány képet is, például tífuszos meg leprás kezet meg kart, ugye hát az arcát nyilván nem az illetőnek, ez nem is lenne szabad. Bár itt mondjuk hozzáteszem, nincsenek olyan jogosítványok, mint Európában, tehát itt igazából szó nincs azokról, még nem tartunk ott, de azért vannak jelen komoly betegségek is a malárián kívül is, nem?
Így van, gyakorlatilag minket is elborzasztott, hogy mintha egy időutazáson vennénk részt, hogy 2015-ben például leprással találkoztunk, A legszomorúbb az volt az egészben, hogy ő egy kezelt beteg, mégpedig a helyi egészségügyi, nem is tudom, ellátórendszer gombás krémeket írt föl neki, és amikor felfedeztük a diagnózist, akkor próbáltuk elirányítani egy olyan központba, ahol végső soron a fővárosban hozzájuthatna a kezeléshez. Engem az nagyon megviselt, hogy ez egy 14 éves kislány volt, és az anya nélkül érkezett, és akkor nagy nehezen tolmásokkal megkérdeztük, hogy hol van az anyukája, azt mondta, hogy épp ás otthon. Tehát gyakorlatilag nem tudjuk ez a jéghegy csúcsa, hogy még mennyire gyakori ez a megbetegedés.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Hölgyek, urak, hamarosan a reklámot és a híreket követően visszajövünk, és továbbra is Afrikáról lesz szó, úgyhogy tartsanak velem.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére.
Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Tíz óra 32 perc, jó napot kívánok, Tancsa Emma vagyok. A kormányfő szerint Brüsszel nem tudja megvédeni az Európai Uniót az illegális bevándorlók tömegétől. Honvédelmi igazgatási feladatokra csak nem 500 millió forintot kapnak a minisztériumok. Spanyolországban részleges sztrájkot tartanak a hétvégén a légiforgalmi irányítók. A részletek előtt közlekedési információk, majd időjárás jelentés.
A közlekedési hírek támogatója a City Taxi, a Hungaroring Sport Zrt. Egyik szerződött partnere. www.citytaxi.hu.
Baleset történt a Váci úton a Vizafogó utcánál, a sérült járművek több sávot elfoglalnak, torlódásra kell számítani. A Budaörsi úton folytatódik a közmű felújítás, mától a befelé vezető oldalon a Fehérló utcától egy szakaszon ismét csak egy sáv járható. Ezen a hétvégén rendezik Magyaródon a Formula 1-es magyar nagydíjat, a H8-as hév nagyobb kapacitással közlekedik, Szilasliget megállóhelytől gyalog, Magyaród állomásról pedig közvetlen buszjárattal lehet megközelíteni a pályát. A napsütés mellett megnövekszik a gomoly felhőzet, és délutántól zápor, zivatar is kialakulhat, felhőszakadással, jégesővel. Az erős szél helyenként viharossá fokozódik, napközben 36, késő este 28 fok várható. 10 óra 33 perc, hírek részletesen. Brüsszel nem tudja megvédeni az Európai Uniót az illegális bevándorlók tömegétől, jelentette ki a miniszterelnök a válványosi nyári szabad egyetemen. Orbán Viktor hozzátette, az európai közösségnek szuverén erőként kellene cselekednie, de ehhez tovább kellene szűkíteni a nemzeti szuverenitást. A kormányfő jónak nevezte, amit a magyarok csinálnak, sikeres, de nem illik bele az unió eszmerendszerébe, mert erősíti, nem gyengíti a nemzeti szuverenitást. Hozzátette, a magyarok ugyanakkor egy erős Európai Unióban érdekeltek. Szólt arról is, hogy összefüggés van az Európába áramló törvénytelen bevándorlók és a terrorizmus térnyerése között. A törvénytelen bevándorlás Magyarországot és Európát egyaránt fenyegeti. Fenyegeti a biztonságukat és megakasztja a gazdasági teljesítményt. Honvédelmi igazgatási feladatokra csak nem 500 millió forintot kapnak a minisztériumok és állami szervezetek a magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint. A rendelkezés alapján a legnagyobb külön-külön több mint 100 milliós keretből a miniszterelnökség, a belügyminisztérium és a honvédelmi minisztérium gazdálkodhat. A médiaszolgáltatás támogató vagyonkezelő alapnál 40 millió forint jut a közszolgálati média normáltól eltérő működési feltételeire. Az országos bírósági hivatal pedig 7 millió forintot kap a bírósági dolgozók felkészítésére. Összesen 3 milliárd forint egyszeri átcsoportosítását rendelt el a kormány a tüzelőanyagvásárlás támogatására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint ez a forrás eddig nem szerepelt az idei büdzsében. A kormány egyúttal felkérte a belügyminisztert arra, hogy írjon ki pályázatot az 5000 fő alatti települések részére a szociális célú tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. Mindkét irányban jelentős forgalom várható a röszkei határátkelő helyen a hétvégén. A Nyugat-Európából szabadságra induló, illetve az oda-visszatérő vendégmunkások rohama miatt akár több órás várakozás is kialakulhat, közölte a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Szenti Szabolcs elmondta, egy átlagos nyári napon 15-20 ezer utas vesz igénybe a röszkei autópálya határátkelő helyett. A nyári szabadságok időszakában ez a szám 60 ezerre is nőhet. Hozzátette, szükséges esetén a gyorsabb átlépés érdekében célszerű Tompa, Tisza-sziget vagy Ásotthalom felé kerülni. Utóbbi kettőt naponta 7 és 19 óra között vehetik igénybe az autósok. Spanyolországban részleges sztrájkot tartanak a hétvégén a légiforgalmi irányítók. Ma 10 órától 13 óráig, vasárnap 17 órától 20 óráig lesz munkabeszüntetés, amely mintegy 2000 járatot érint. A spanyol légiforgalmi irányítók szakszervezete és a spanyol fejlesztési minisztérium megállapodása szerint a tiltakozó akció idejére 80%-os szolgáltatást nyújtanak a repülőterek.
Olvasson híreinkről bővebben a www.inforadio.hu hírportálon.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ 6 kontinensére.
Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Tiszteletem, hölgyek, urak! Ugandából jelentkezik ezúttal a Világszám itt az Inforádióban, és folytatjuk az izgalmas afrikai történeteket, mert hogy Afrika talán az utolsó olyan kontinens, ahol igazából fel lehet fedezni még izgalmas dolgokat, és lehet úgy túrázni, úgy kalandozni, ahogy 150-200 évvel ezelőtt tették az emberek. Mert bizony itt még nagyon sok olyan út van, ahol csak vörös homokkal, kavicssal felszórt egyszerű kis területeket képzelnek el, kis vékony csíkokat, de voltunk olyan helyen is, ahol egy keréknyomot követtünk a sásban, lényegében ez volt maga az út, és hát a főútvonalak azért már egészen jól kiépítettek. Uganda egyébként elég gyorsan fejlődik, köszönhetően a viszonylagos biztonságnak, és nem sokára kész lesz majd az a vasútvonal is, amely Mombaszát összeköti Uganda fővárosával. Mombasza ugye nagy kikötőváros, kenyai kikötőváros, és akkor vonattal is könnyen gyorsan meg lehet majd közelíteni Uganda nagyvárosát. Hozzáteszem, az utolsó pár napban itt Ugandában kipróbáltuk a klasszikus szavanna látogatást, meg a nemzeti parkokat is megnéztük, hiszen ugye abból a célból voltunk itt, hogy részt vegyünk az alapkőletételén az itteni magyar kórháznak, mert ilyen is lesz a dzsungel mélyén egy magyarok által, a Magyar Afrika Társaság által támogatott kórház fog megépülni, és a magyar önkéntesekkel is, akik itt teljesítenek szolgálatot, nagyon sokat együtt voltunk, hát hihetetlen élmény volt, és megrázó élmény volt. Egyrészt azért, mert hát tényleg leprás, tífuszos beteget is gyógyítottak, maláriásokat, és hát voltak olyanok, akik három napig vártak azért, hogy jöjjenek a muzungu orvosok, mert hogy így hívják a fehér embert, hogy muzungu errefelé. És hát egy rövid példa arra, hogy mekkora élmény a helyieknek az, hogyha megérkezik ide valaki. Hát először is, amikor kimentünk ilyen kisebb településekre megnézni, hogy mit csinálnak a magyar orvosok, és forgattunk erről egy filmet, akkor természetesen rögtön jöttek a gyerekek, és olyan 50-60 vagy pár 100-200 gyerek mindig körülöttünk sertepertét, és akárhová mentünk, akkor ők is oda jöttek. És imádták, hogyha fotózom őket, például elővettem a kamerát, azonnal beállt mindenki, és csinálhattam egy nagy 100-fős csoportképet, meg akkor velem akartak fényképezkedni. Hát legtöbbjükről soha életükben nem készült egyetlen fotó sem. Hát az, hogy mobiltelefon, hát ugyan már. De hihetetlen élmény volt számukra az, hogy valaki fényképezi őket, és mintha meg annyi modell állt volna ott sorba, örültek annak, hogyha fotózzuk őket, beálltak, örültek neki, integettek, úgyhogy nagyon furcsa élmény volt. De a legdurvább az volt, amikor beindítottuk a drónt, mert hogy a forgatásokhoz elvittünk egy drónt, tehát egy ilyen kis repülőszerkezetet, amely 4 propelleres és fel tud emelkedni, és a levegőből készítettünk felvételeket, és hát azt akartuk felvenni, egy hírműsornak, egy televíziós hírműsornak, hogy hát milyen sok ember jön a magyar orvosok, amikor rendelnek oda, és a falvakból messziről még özöllenek az emberek, hogy gyógyítsák meg őket, mert hogy az egészségügyi ellátását tényleg nem túlságosan jó, finoman fogalmazva ugye Ugandában. És hogy ezt felvegyük, ezért elvittünk egy drónt. Hát hogy vittük be az országba, hát igazából ez egy normál fototechnikai eszköz ma már, tehát nem kellett megijedni, tehát mégis ugye, hogy drón, hát valaki kimondja, akkor mindig az jut eszébe, hogy hát milyen dróntámadások voltak, úgyhogy persze 20-szor átvizsgálták, megnézték a dolgokat. Szerencsére az ugandai határnál ott már nem volt gond, mert külön kormányváróban fogadtak minket, hogy a magyar média képviselői beszámolnak ugye arról, hogy azért az egészségügyben is vannak a magyaroknak köszönhetően fejlesztések. Ugandában ennek örültek, úgyhogy kormányzati szinten fogadtak minket újságírókat. Na de hát a lényeg az, hogy fogtuk a drónt, és kivittük oda, és elindítottuk, és felszállt a levegőbe. Hát ezt akkor körülbelül már 1000 ember nézte végig, ott ilyen gyerekek, meg mindenki a falu apraja nagyja, hogy messziről jöttek oda, rohantak, hogy úristen, mi történt. És aztán, amikor elkezdett mozogni ez a repülő szerkezet fent, hát az maga volt a csoda, úgyhogy nem lehetett mozdulni szinte a tömegtől, miközben irányította operatőr kollégám Reiziger Dávid ezt a kis szerkezetet, aztán egyszer csak elfogyott a térerő és leesett a fűbe. Nem törik össze ilyenkor, azért úgy csinálták meg, de hát egy nagyon nagyot esett, hát az maga volt az esemény az egész környék életében, úgyhogy alig fértünk hozzá a fotószerkezethez, a filmkamerás szerkezethez, mert körbevették egy sokaság a drónt, és akkor nézték, hogy úristen, mi ez, hát nem láttak még ilyet. Szóval nagyon furcsa volt ez az egész, és hát azt követően az meg megrázó és megdöbbentő volt, hogy hát nagyon sokat még a törzsi varázsló próbált meg gyógyítani idézőjelesen, és hát a ráolvasás azért a malária ellen nem mindig segítség, úgyhogy sokakat félre is kezeltek, megint mások meg egyáltalán nem jutottak orvosi ellátáshoz, úgyhogy hihetetlen állapotban jöttek szerencsétlen emberek oda, hogy a magyar orvosok segítsenek nekik. Az egészségügyi ellátásról annyit, hogy itt ilyen társadalombiztosítás, meg egészségbiztosítás, meg minden egyéb nincsen. A biztosítás az, az autók esetében van jelen. Egyébként ha behoztak egy autót, utána már nincsen műszaki vizsga, meg minden egyéb úri huncutság, ami itt Európában jellemző, hanem egyetlen egy dolgot kell kiragasztani, hogy megvan a biztosítás. Tehát ilyen kötelező biztosítás az még itt is van, tehát ne legyen az, hogy izzéporrá törik a másik autóját, és akkor nincs lehetőség arra, hogy valaki megkapja a pénzét. Úgyhogy azt kell kiragasztani, és egyben a regisztrációs papír is az. És aztán ennyi. Tulajdonképpen, ha azt kiragasztották, akkor nem vizsgálnak semmit. Hát emiatt persze nagyon sok olyan autó érkezik be, aminek még volt gazdája Európában, és hát nem biztos, hogy önként vált meg a kocsitól, mert hogy itt igazából ez senkit nem érdekel, hanem legyen befizetve a biztosítás, és akkor lehet az autót használni. Nagyon érdekes az autópark is. Hát ugye baloldali közlekedés van, meg jobb kormányos itt ezen a területen, mert az egész régió az mind brit gyarmat volt, és csak az 1960-as években lett független. Eleve ez az Uganda, ez kicsit mesterséges állam, mert hogy egy brit protektorátus volt, három különböző afrikai törzsi területből hozták létre. Ugye Buganda volt az alap, és akkor mellette még két kisebb törzsnek volt a területe, és azt olvasztották egybe, és aztán, amikor függetlenné vált 1960-ban, akkor már eszerint lett független, tehát továbbra is a három törzs együtt él, meg hát sok más kisebb törzs is ide csatlakozott, tehát a bantukon kívül még nagyon sok másik törzs is jelen van. Hát persze, természetesen a helybeliek között azért vannak ilyen apró villongások, de Uganda biztonságos ország, régóta hatalmon van már az elnök, és igazából azt tapasztaltam, hogy mindenre vigyáznak, soha nem éreztem magam veszélybe, legalábbis emberek által, és amikor egyszer elveszítettem a fotóstáskám, mondtam a útkori műsorban is, akkor utána mentem, és ott találtam, felakasztották egy ilyen kis állványra, és mondták, hogy ott a fotóstáska, hát biztos elhagytam, és hozzá nem nyúltak semmihez. Abszolút odafigyelnek erre a dologra. Amikor meg kiesett valami a zsebemből, akkor szóltak, hogy vegyem már fel és vigyázzak. Tehát csak jót tudok elmondani az ugandaiakról, de hát Magyarországon már rég elvittek volna dolgokat szerintem, ha mondjuk a 4-es-6-oson ott hagyom, itt meg utánam hoztak egy csomó mindent, úgyhogy ilyen értelemben minden elismerésem. Az viszont kétségtelen egyébként, hogy azért az amerikai szolgálatok figyelmeztették nemrég az ugandaiakat, mert hogy Entebbe repülőtéren amerikai gépek is leszállnak, hogy fokozottan védjék ezeket, mert hallottak arról, hogy esetleg megkísérelik terrorista szervezetek a merényletet, de szerencsére akkora a biztonsági ellenőrzés itt az Entebbe repülőtéren is, hogy nem történt semmi, és hát abban bízom, hogy nem is fog, mert azért nagyon odafigyelnek erre a helybeli szervek. Egyébként viszonylag erős a rendőrség, erős a hadsereg, úgyhogy láttuk is, amint ilyen katonai akadémián képezték ki a helyeket. Egy ilyen hatalmas nagy furkósbot volt minden kadétnál, és azzal kellett rohanni úttalan utakon át, jobbra-balra. Ami még érdekes a közlekedésben, mint említettem, hogy vannak aszfaltozott főutak, tehát rengeteg még a vörös homokos, vörös köves kis utca. Mondom, voltunk olyan helyen is, ahol pedig csak egy keréknyom volt, és végül is el is vesztettük a főútvonalat, ugyanis előbb-utóbb elfogyott ez a keréknyom, úgyhogy ott álltuk a Dírus partján, úgyhogy benne voltunk a sás nádas kellős közepén, és aztán végül is úgy oldottuk meg, hogy a kísérünk Lukács Balázs felállt a terepjáró tetejére, vett egy távcsövet, és akkor körbe nézett, hogy ott a szavanna melyik részén van valami normálisabb út, vagy esetleg komolyabb keréknyom, és aztán szépen oda elvánszorogtunk az autókkal. Úgyhogy azért vigyázni kell a közlekedéssel, itt még nem úgy működik, mint nálunk, nincsenek jelzőtáblák, nincsenek rendőrök, akik segítenek, csak maximum olyanok vannak, akik a biztonságra ügyelnek, és néhol van ugyan útellenőrzés, nincsenek jelző lámpák sem, tehát egy darabot nem láttam, hogy mutatta volna, hogy mikor lehet áthaladni, hogy mikor nem. Az alapszabály, hogy akinek erősebb autója van, annak egyben előnye is van. Innen folytatjuk majd, hölgyek urak, a híreket követően.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ 6 kontinensére.
Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott, hihetetlen történetek.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Tiszteletem, hölgyek urak, Kis Robert Rihárd vagyok, továbbra is Ugandából jelentkezik a Világszám itt az Inforádióban. Azt kell mondanom, hogy turisztikai szempontból rendkívül érdekes Uganda. Egyrészt a hegyi gorillák miatt, másrészt a két gyönyörű tó okán, ugye itt van a Victoria tó, és itt található az Albert tó is. A Victoria tó az a föld harmadik legnagyobb tava, és gyönyörűen néz ki, nem nagyon használják ki. Nincs hajózás, és hát fürdeni pedig veszélyes. Hát láttam olyan fotót, ami azt a szerencsétlenül járt embert ábrázolta, akinek a bal lábát leharapta egy krokodil, úgyhogy megrázó és durva volt. Az Albertóban is vannak krokodilok, és hát a Nílusnak ezen a részen is vannak krokodilok, úgyhogy ez elég veszélyes. Ugyanakkor a hajózásra pedig nem figyeltek, oda pedig lehetne bőven itt gyönyörű túrákat tenni. A Nílust már jobban kihasználják, egyrészt itt van ugye a Nílusnak a forrása, helyesebben a Victoria Nílusé, hiszen a Nílusnak óriási vízgyűjtő területe van, lényegében Közép-Afrikának, meg Közép-Kelet-Afrikának ez az egész területe, ez mind a Nílusnak a vízgyűjtő része, és aztán elindul 6000 kilométeres útjára, még hosszabb útjára a Nílus. Szóval azt kihasználják, hiszen ott vannak csónaktúrák, és meg lehet nézni a Nílus vízeséseit is, amelyek közül jó pár egészen elkápráztató. És hát persze, amire Afrikában vigyázni kell, és Afrikának erre a régiójára jellemző az, hogy itt mindenki vigyáz saját magára. Tehát amikor ismerősen kérdezték telefonon, hogy hát és akkor szóltak, hogy a Victoria tóban van krokodil, hát hány helyre van kiírva, még ilyesmi, hát hogy lenne már kiírva, sehova, semmi nincsen kiírva, mindenki vigyázzon magára. Hát vigyázni kell a moszkitókra, vigyázni kell a krokodilokra, vigyázni kell a vízilovakra, hogyha a Nílus környékén vagyunk, és így tovább, meg a közlekedésnél is vigyázni kell arra, hogy ne legyen baleset. Tehát itt senki nem vigyáz ránk, de mindenki tudja azt, hogy ő rá sem vigyáz senki, ezért mindenki azért jobban odafigyel a másikra. Tehát ha például valaki vadul előz, akkor mindenki lehúzódik, és nem pedig szidja valamelyik rokonát, mint mondjuk Európában néhol szokás. Úgyhogy ilyen szempontból ennek tudatában van az ember, akkor egy kicsit szabadabbnak érzi magát, és hát jobban odafigyel a dolgokra. Mire kell még vigyázni? Hát a krokodilokon, a vízlovakon, meg az egyéb fenevadokon kívül, például a cecelegyekre, például az egyik nílusi vízeséstől ott külön szóltak nekünk, hogy feltétlenül vigyázzunk arra, hogy azért a cecelégy az ne csípje meg minket, mert hogy akkor az álomkorba esünk, ami ellenjavalt. Úgyhogy így felhőben láttuk is a tetelegyeket, de szerencsére nem volt gond. A malária szúnyog állítólag annyira nem veszélyes, mert hogy jó gyógyszerekkel 3-5 nap alatt kikezelhető. Hát minden esetre azért én szedtem gyógyszert, bár a többiek azt mondták, akik szintén rutinos utazók, hogy ők nem szoktak malária gyógyszert szedni, mert igazából annyira nem vészes a dolog. Voltak közülük, akik már többször átestek ezen a malárián, hát ennek is van persze többféle válfaja. Én minden esetre azért általában szedni szoktam, nem mindenhol, de sok helyen. De hát ugye a gyógyszer, minden gyógyszernek van mellékhatása persze, úgyhogy azért arra is vigyázni kell, hogy a májnak ez nem hasznos. Minden esetre sárga láz elleni véroltás egyébként elvileg nem kell, de nem is nagyon van jelen, úgyhogy a trópusi betegségeknek azért minden válfaját nem találjuk itt meg. Hozzáteszem, azt tapasztaltam, hogy ha valaki rendesen felkészül az útra, akkor csodálatos lehet egy ugandai kirándulás, tehát nem kell emiatt megrettenni, mert gyönyörű a táj, és hát voltunk Safari Parkban is a helyek szervezésében. Ez elképesztő, ahogy a ferbi vajoknak a százai az úton jobbra-balra vonulgatnak, ahogy a zsiráfok legelészik a hatalmas fákat, ahogy a majomkegyérfák környékén ott vannak a fennevadak. Tehát tényleg úgy gondolom, hogy itt a Nílus első részénél ezek a szafari parkok elképesztően izgalmasak és kalandosak. Itt kialakítottak nagyon jó turista szállásokat és lodzsokat. Hát víz az úgy van, hogy tisztítják a Nílus vizét, és amikor kérjük, akkor felöntik a hordókat, ahonnan aztán jön a víz. Tehát kérhetjük, mondjuk reggel 6-ra kértük mi a meleg vizet, meg este 6-ra, és akkor volt a kis kaibákban víz éppenséggel. Áram meg hol van, hol nincs. Általában a generátor működik, de néha egy kicsit rakoncátlankodik, és akkor éppen az áramellátás szünetel, de hát pont ez a szép Afrikában. Nagyon érdekesek voltak az étkezések. Hát túl sok étterem nincsen, tehát azért vidéken, turista nevezetességek környékén sem mindenhol volt egyáltalán bolt sem, és hát olyan klasszikus boltot azért ne képzeljünk el. Ami furcsa, hogy hát ilyen kis bódék vannak, meg kaibák, és azok a boltok, igazából pár ilyen pékáru, ilyen helyi pékáru kapható, meg egy-két alapdolog, és hát természetesen a legnagyobb amerikai üdítő itt a gyártó összes terméke, de az a durva, hogy akármerre jártam a világban, azt mindenhol lehetett kapni, tehát tényleg az Antarktisztól, nem tudom, a legvadabb szibériai területig, hát itt is azt lehet kapni, meg egyébként vizet, tehát nagyjából kiismerül a dolog. Egyébként, ha már a víznél tartunk, egy olyan kutat is átadtak, amelyben nagyon-nagyon komoly magyar közreműködés is volt. Magyar-Afrika Társaság támogatta a kutnak az építését, és akkor találkoztam a volt pénzügyminiszter asszonnyal, aki elmondta azt, hogy hát általában olyan 8-10 kilométert kell nagyon sok embernek abban a régióban azért gyalogolni, hogy vízhez jusson. Tehát ezt úgy képzeljék el, hogy mondjuk elindulnak az asszonyok, általában az asszonyok mennek el vizért, és a fejükre tesznek egy nagy 10 literes marmonkannát, akkor azzal elsétálnak szépen a kutig, ott teretöltik vízzel, majd vissza sétálnak, és hát a kutnál meg persze közösségi program az, hogy mindenki találkozik ott, gyerekek, asszonyok beszélgetnek egymással. Úgyhogy bizony azért, hogy legyen víz, részben ugye inni, részben pedig mosakodni, azért mondjuk oda-vissza összesen 20 kilométert kell gyalogolni, mert 10-10 kilométer, tehát ez egy napi kötelező kirándulás, úgyhogy elég kemények a körülmények. És ami furcsa egyébként, hogy majdnem mindenki boldognak vallja magát, és jól érzi magát a bőrében, azzal együtt, hogy igazából azért máról holnapra élnek rengetegen. Fizetések, hát igazából nincsen itt a vidék régióban fizetés, hanem mondjuk termeszt valamit, banánt, vagy bármilyen más növényt, és akkor kukoricát, és azt becseréli valami más dologra. Tehát főleg cserekereskedelem az, ami főleg nagyon ritkán látnak pénzt, emiatt, hogyha valaki terméket vesz, hát annak nagyon örülnek. Ezért van az, hogyha van egy nagyobb út, ahol közlekednek gépjárművek, akkor rengetegen idehozzák a terményeiket, és akkor megrohanják szinte az autósokat, hogy hát ha vesznek valamit, mert akkor tudnak végre egy kis készpénzhez jutni, mert egyébként általában cserélgetnek, és nagyon kevés a készpénzük. Úgyhogy megpróbálnak úgy, ahogy eladni minden áron, és akkor abból van egy kis pénzük. Tehát átlagosan 10-15 ezer forintot keresnek, hát ugye nyilván ugandai shillingben itt az itt élők, és hát az árak azért olcsóbbak, mint Magyarországon, körülbelül egy olyan egyharmadával olcsóbbak, de azt jelenti, hogy még mindig kevés, nagyon kevés az a pénz, amihez hozzájutnak, és ezt ugye úgy kell számolni, hogy ezeknél az eldugott régióknál ugye a bejövő pénz az szinte a semmi, az 1-2 dollár naponta, és hát a Kampalában, a fővárosban, meg a nagyobb városokban ott meg nyilván egy kicsivel több, és hát ott vannak azért szép éttermek, jó szállodák, izgalmas szórakozási lehetőségek is. A szórakozási lehetőség ugye maga a táj, tehát a Nílus forrása, a hatalmas szavannaparkok, az elképesztő gyönyörű vadvilág, és hát a hegyi gorillák, ez ugye a fő látványosság, és mellette megcsinálták az egyenlítő várost, az Ekvátort. A múltkori műsorban már erről egy kicsit meséltem, de annyit még mindenképpen érdemes elmondani, hogy itt vannak talán csak egyedül komolyabb szuvenírboltok, és itt aztán vásárolgathatunk mindenféle törzsi hangszert, meg afrikai faragott termékeket, meg egyéb dolgokat, de hát a legizgalmasabb az egészben az egyenlítő kísérlet, amiről már meséltem önöknek, hogy szépen a víz folyását, hogy most merre folyik a déli és merre az északi féltekén le a lefolyóból a víz, hát ezt lehet megnézni, mert hogy pont ellentétes ugye a dolog. Úgyhogy nagyjából ezek vannak, és hát van még a turisták szórakoztatására a Kampalában egy ilyen afrikai népiest, ami nagyjából ugyanolyan, mint a görög népiest, meg a magyar népiest, azzal a különbséggel, hogy a fellépők ruházata más, de szerintem ugyanúgy Kínából hozzák azokat is. A jó volt az, azért attól függetlenül az egész dolog, mert a végén a turisták is bemehettek táncolni, és akkor az amerikai slágerekre lehetett ropni a törzsi kinézeti harcosokkal, és ez volt az egész benne az izgalmas, és ettől lett egy kicsit hangulatos. Esznek azért vadhúst, hogyha valaki megengedheti magának, hogy ilyet vesz, mert hogy azért nem lehet korlátlanul vadászni természetesen, nem úgy van, mint a Maszáj Mara parkban, hogy a vaszályok vadászhatnak korlátlanul, úgyhogy ritkán jutnak hozzá a helyek, de antilophús, különböző antilop típusokból van, mi is ettünk ilyet, és hát a zebrahús meg a gnúhús is azért olyan, hogy azért néha az asztalra kerül. A krokodilt is fogyasztják, ennek a csirkéhez hasonló húsa van egyébként a krokodilnak, és levest is főznek belőle. Emellett pedig elsősorban marhahús és csirkehús az, amit esznek különböző zöldségekkel, banán van még, és a főző banán, ugye, ami a burgonyát is helyettesíti egyben, tehát ezek alkotják általában a fő élelmi forrásokat, és hát azért alaposan ügyelnie kell egy általános családnak arra, hogy mikor, mire költ, mit, mire cserél, hogy mindenkinek legyen azért elegendő élelme. Hát persze nem mindenkinek jut. Nagyon sok olyan kisgyerek van, akinek nincs mit ennie. Ezeket néha árvaházba adják a szülők, hogyha tehetik, és mi is voltunk egy ilyen árvaházba, amit szintén magyarok támogatnak, és 0-3 éves korig vannak itt gyerekek, vagy hát születésük után sokkal rögtön ide kerülnek részben, hogyha nincs szülő, nem találják a szülőt, vagy meghalnak a szülők, részben pedig, hát hogyha nem is árva az illető, de nem tudják eltartani a szülők, akkor is idehozzák a gyermeket, és akkor itt 3 év után vagy nevelőszülőkhöz adják, vagy pedig más módon gondoskodnak róla. Általában az a szabály, hogy a körülbelül 6 millió forint összeget kell fizetni a különböző procedúrákra, és akkor örökbe lehet fogadni egy szegény sorsú gyermeket, úgyhogy sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. Talán még a műsor végére annyit mindenképpen Ugandáról, hogy rendkívül barátságosak az emberek, és azt tapasztaltam, hogy az európai turista csak jót kap tőlük, tehát abszolút nem kell félni attól, hogy valamiféle negatív hozzáállás lesz, vagy kirabolják az illetőt, vagy bármi ilyesmi, ami ahhoz képest, hogy például Kongóban mik vannak, ahhoz képest nagy előny, ugyanis ígértem a műsor elején, hogy egy kicsit mesélek Kongóról is. Hát ott azért nem ennyire szívderítő a dolog, rengeteg sztorit hallottam ugandai barátaimtól Kongóról, és hát volt egy nagyon kedves barátom, aki például aranykereskedéssel foglalkozott, és volt egy törzsi beszállítója Kongóban. Hát egész addig működött ez a történet, amíg le nem lőtték ezt a törzsfőnököt, úgyhogy ott még bizony dörögnek a fegyverek, és rendszeresek az összetűzések, a rendőrök pedig, hogyha valamilyen problémát látnak, akkor általában azt a megoldást választják sokan, hogy akkor rögtön a dutyiba teszik az érdekelteket, aztán utána azok kivásárolják magukat, úgyhogy arrafelé még kemény a helyzet, de részletesen erről majd a legközelebbi műsorban mesélek önöknek. Búcsúzik Afrika közép-keleti részéről Kis Robert Richard, a műsorvezető, Rászlóczky Eszter és Reisinger Dávid kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes napot, viszonthallásra!
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ 6 kontinensére.
Önök a Világszámot, az Inforádió utazási magazinját hallották.
Világszám.